Jó napot kívánok! Folytatjuk a múlt héten kezdődött téma. Ugye múlt héten részletesen arról beszéltünk, milyen imaritusok vannak, és akkor felvázoltunk, hogy nagyjából négy imaritus, négy nuszach létezik. A nuszach Ashkenaz, amit az európai zsidók között van elterjedve, a nuszach Sefarad, az a Hasid imaritus, ami Lengyelországban, fél Magyarország is más helyen van elterjedve. Aztán van nuszach Sfaradim, a szefaradi zsidóknak a nuszachja, az, ami azok a zsidóknál van, akik származnak ilyen különböző arab országokból. És ez tartalmazza természetesen Sfarad maga a Spanyolországot, és ez a három nagyon elterjedt. És van egy negyedik is, Nuszach Téman, a jemeni zsidók nuszachja, ami egy közösség, nem olyan nagy ez a közösség, de mindenképpen él, és van, és sok helyen található. Ez a négy nuszach, ami van. Most szeretném folytatni, milyen nuszachok, milyen imaritusok nem léteznek. Ugye előző volt a létezők, most a nem létezők. Most a nem létezőkről mit lehet mondani, ha nem létezik? Valamikor nagyon létezett. Csak egy pár olyan nuszachot szeretnék bemutatni, ami valamikor nagyon létezett, és megszűnt, vagy majdnem teljesen megszűnt. És ezekre érdekes látni egy kicsit, hogy fejlődnek ezek a dolgok, és bizonyos dolgok merülnek feledésben, és miért. Az első, azért első, mert még egy picit létezik ma, az a Minhag Italia, az olasz szokás. Ez egy jó példa lesz annak, egy olyan ritusnak, ami létezett, de csak egy kis földrajzi helyen, és a közösség eltűnt, akkor vele együtt eltűnt a szokás, a ritus is. Azt kell tudni, hogy az olasz zsidók már nagyon régen léteznek, mert állítólag a második szentély idejében, a szentély polgári időszámítás előtti időszakban már léteztek zsidók olasz földön. Igaz, az olasz földön belül volt egy kis vándorlás, innen kiűzték, oda mentek, onnan kiűzték, oda mentek, ugye ez nem volt egy fennhatóság alatt, mindenképpen olasz földön léteztek. És nagyjából azt lehet mondani, hogy 2000 évben keresztül folyamatosan léteztek ott zsidók. És azt is, arra is rámutatnak, hogy olasz föld, ez olyan, a földrajzi esése olyan, hogy nagyon sokan átmentek ott. Átmentek azt jelenti, hogy az olasz szokás így hatott más helyekre is, mert vittek magukkal, de ugyanígy az olasz szokás fogadott hatásokat, mert emberek jöttek és hagytak nyomat. Azt kell tudni az olasz szokásról, hogy az alapja, ez egy nagyon-nagyon régi nuszach, már a középkorban találunk ezt nagyjából ebben a formában. Érezhető benne a legrégebbi imakönyv hatása, erről beszéltünk, hogy kb. 1100 évvel ezelőtt volt Rav Amram Gaon, babiloniai tanházvezetői írt egy imakönyvet, és most itt bemutatom. Ez az egyik legújabb kiadása ennek a Rav Amram Gaonnak. Azt kell tudni, hogy a legrégebbi imakönyvnek összesen 1850, azt hiszem 56-ban Varsóban jelent meg először. Természetesen el volt terjedve, de nyomtatásban ez csak 150 éve, hogy megvan, de azóta már több kiadásban ért. Ennek az imakönyvnek a hatása nagyon erősen érezhető a olasz szakásban, ugyanígy az eredeti izraeli költemének hatása, erről beszéltünk valamelyik korábbi órán, nagyjából két nagy iskola van. Van az olasz, az eretiszraeli költeménynek, és vannak a szefáradi költeménynek. A babiloniai szefáradi, itt nagyon erősen érezhető az eretiszraeli vonal, de természetesen sok szefáradi költemény is van, és még sok olasz, maga olasz írás is van benne. A végső terméke olyan, hogy ez az európai askenázi és a spanyolország és arabországi szefárdi szokás között van. Azt jelenti, hasonlít ehhez is, és hasonlít ahhoz is. Természetesen, amit említettünk már előző órákban, a kabbalának volt hatása az imakönyvre, természetesen az olasz szokása is hatott, mert a kabbalában végig egész világot hódította meg. Például említettünk, hogy a Kabbala Csabat, a szombat fogadása, az egy kabbalisztikus újítás az imakönyvhez. Található ez már az olasz imakönyvekben is található, de mégis az olasz szokás olyan, hogy a kabbalisztikus rész nem olyan erős benne. Látszik benne, szóval érezhető benne, ahogy régi, vannak sajátosságai. Például ismerünk, hogy a reggeli imában, a hétköznapi reggeli imában van egy ilyen hosszú betoldás hétfőre és csütörtökre. Azt mondja, az Amida után, tóraolvasás előtt, ugye mindig az Amida után van egy ilyen rövid bűnbánó ima. És aztán folytatódik Ashrei uvalet, jön is akar ima végehez. Hétfő csütörtökön van Ashrei előtt van tóraolvasás. Kettő között, az Amida bűnbánó után és tóraolvasás előtt van egy hosszú, szerintem a Sámuel imájában 8 oldal is lehet az. Sok-sok oldalban áll, miért? Mert a hétfő csütörtökön különleges napnak számít, és ezért én plusz fohászkodás. Az olasz imakönyvben ez jóval-jóval rövidebb. Illetve, ami még érdekesebb ennél, a Kol Nidre, ugye Jom Kippur estének a bevezetése, az egy arámi szöveg. Az olasz imakönyvben az nem arámi, hanem héber. Itt van egy olasz imakönyvnek a reprint kiadása, és itt van a Kol Nidre, hogy nem Kol Nidre, hanem héberbe Kol Nedarim. Ugye, és végig az egész az héberül van, és nem arámi nyelven. Ugye, azt gondolom, a dallamát kéne kicsit csiszolni, hogy menjen végig szépen a szöveggel, mert mégis egy kicsit áttér, kicsit másképpen kell a szövegeket mondani. Ugyanígy más dolgok, amit bekerültek az imakönyvben az évek során, sok minden, ami az évek során bekerültek az imakönyvben, az olasz szokásban nincs benne. Ki nem tudja, de a szombat reggeli ima, az még akkor az ima elején akkor nagyon sok zsoltár fejezet került be az imakönyvben, ami található a 200. oldaltól 205. oldalig. Különböző zsoltár szövegek. Nem az a kérdés, hogy most mi a forrás ennek. Nagyon szent a forrás, a Dávid király a szerzője ennek. Csak az, hogy bekerült az imakönyvben szombat reggelihez, az évek során történt. Az olasz szokásban ennek a 90%-ba nem kerül bele. Most, ha maga az olasz szokás az egy ilyen önálló szokás, képzelünk el, hogy olasz szokáson belül még van egy másik szokás, ami egy ilyen önálló szokás volt, ami Zafon Italia, azt jelenti Észak, Olaszország, és azt úgy szoktak ezt nevezni, Minhag, szokás, Afam. És ez három város, három ilyen központnak a rövidítése, ami Piemonteben van. Az egyik az Asti, a másik az Pisano, és a másik az Moncalvo. Ebből lett az Afam. Szerint nekik volt egy ilyen sajátos szokás még Olaszországon belül. Ha arról beszélünk, hogy az olasz szokás lényegében megszűnt, akkor az Afam, az pláne, azon az egész környéken nem is vagyok biztos, hogy egyáltalán zsidók laknak még. Mi történt az olasz szokással? Sajnos olasz zsidók már nem nagyon vannak. Az a pár zsidó, ami még van Olaszországban, ilyen eredeti olasz zsidó, az nem nagyon imádkozik. Van Milánóban, én imádkoztam a nagy milánói olasz zsinagóga, de Mendel is ott volt az olasz zsinagógában. Azt hiszem, hogy 20-an voltunk, és háromszor olyan nagy, mint a vasvári. És 20-an voltunk. De ez nem jelenti, hogy a Milánóban nem imádkoznak. Milánóban van egy magyar-lengyel zsidók zsinagógája, ahol jidisül beszélnek, és a haszid szfárd szokást követnek. Van rengeteg perzsa, legalább 3 zsinagóga, a vezetőjük pedig az apósam. Van lebanoni zsidó, van szír zsidó, sokan járnak zsinagógában, több hentes van, sok kóser étel, de az olasz zsidóság az, ami lényegében alig található. Ahol inkább található, azok a kis falvak, a kisebb városokban, ahol még épp létezik egy hitközség, és általában az még olasz szokás követi, mert pont az egy kicsi, mert oda nem jött bevándorló. Sok bevándorló jött Milánóban nagyon sokan, és még egy pár más helyen, főleg Milánó. És ezért az alig létezik. Ugye pár héttel ezelőtt itt volt a vendégünk, a Oman professzor, a Nobel-díjas professzor, aki itt lent a Vasváriban, itt lent tart a drósot, aztán nálam vacsorázott péntek esti vacsorát a feleségével. Tőled érdekes történetet hallottam. Azt mondtad, valamelyik olasz, nem emlékszem, melyik faluban, melyik kis városban volt, és ott volt Sábeszkor. No, tudunk, hogy a Bibliában van 2 heti szakasz, ahol a Mózes nagyon keményen beszél a zsidókkal, és felsorol, mi lesz, milyen büntetések lesznek majd, ha a zsidók nem lesznek olyanak, mint amilyenek kell. És erre különböző szokások vannak, mert az nem illik valakit habedolni, valakit felhívni a tóra, az pont ehhez. Ez egy kicsit, mintha azt mondjuk, ez rád vonatkozik. És erre különböző szokások vannak. Van olyan, az azt szoktak mondani, jöjjön fel, aki akar. És akkor valaki önként, és azt jelenti, senki nem jelölte őt ki erre. A másik az, hogy a Tóra olvasó maga állada, mert nem, akkor úgy néz ki, mint én olvasom neki, akinek. De amikor a Tóra olvasó maga ott van, akkor biztos, hogy nem magára gondol. Csak van egy különböző szokás. Képzeljük el, azt mondja, egy horror történet, hogy egyszer csak megérkezünk a Tohachához, és a vendéget jámolt, Rebiszról, azt mondja, elnézést. Azt gondolt magában, hogy most pont engem neveznek ki erre. Hát ez micsoda dolog ez? Jó, hát felhívtak a Tóra, akkor nem lehet mondani ezt én nem vállalom. Felmegy egy Tóra, és állandóan megy a félben, micsoda emberek ezek. Vendéget azzal fogadnak a vendéget, őt hívnak fel a büntetéshez. No, hát felmegy, mondja az áldás a Tórahoz, és aztán a Tóraolvasó kivetett ilyen hosszú pergamentre írva szöveget, ami áldás. És áldja, befejezi, akkor van a Tóraolvasás. Ami azt jelenti, hogy direkt őt választotta ki, mert ő nála van egy hosszú szöveg. Én direkt rákérdeztem azt, hogy áldás után, mielőtt kezdtek Tórát olvasni, mondták el ezt az áldást. Egy kicsit furcsa nekem, mert ilyen megszakításnak néz ki. De lehet, hogy azért nem megszakítás, mert másképpen nem lehet kezdeni, mert az illető rosszul érzi magát. Mindenképpen azt mondta, akkor rájött, hogy más a szokás. Itt az a szokás, hogy egy külön áldás ilyen kárpotlásként kap, és emiatt direkt a vendége. Szóval mondom, ez alig még vannak is, akik ezt követik. Amikor láttam az apósomnál ezt a 2 kötetet, egy Mahzor nagyünnepi imakönyv 2 kötetben, és akkor elkértem gyorsan az apósomtól, mondom, lehet? Az egyik hívem az, akik újra adta ki, és minden további nélkül tudok adni neked is egy tettet. Mondom, nagyon kevésen ismernek ezt közelről. Jó, ez, mondom, azért kezdtem ezzel a szakással, mert ez még egy kicsit létezik, annak ellenére, hogy már nagyon kevés. Aztán nézzük meg más olyan szakás, ami már teljesen eltűnt, és csak a nyoma megmaradt. Nusach Románia. Románia az nem Románia. Románia ez a görög zsidókra vonatkozik. Románia azt jelenti, ez a görög zsidókat azt Románia Rómának valamilyen, nem tudom pontosan miből lett nekik a nevük Románia. De mindenképpen ez Görögország és Törökországnak egy része követte ezt a szakást. Másik névvel nem csak Nusach Románia, hanem minek Kregus. Kregus már inkább hallatszik benne a görög szó. Ez egyesek szerint a legrégebbi ritus, ami volt Európában. A legrégebbi. Állítólag már azon a földön már első szentély idejében. Azt jelenti, polgári időszámítás előtt 500-ban volt az első szentély lerombolása, már előtte voltak a zsidók. 17. században meg is jelent egy könyv, Nusach Románia, azt jelenti, akkor még használatban volt, de teljesen eltűnt. Miért tűnt el? Azért tűnt el, említettem múlt héten, hogy a szefárdi zsidók, azt jelenti a spanyolország kiüzetés után, akkor indultak. Hova indultak? Ilyen török birodalom belül érkeztek nagyon sokan. Most ezek megérkeztek Törökországban, és azon a környéken görög és Törökország, és lényegében ők voltak az erősebbek. Itt nem erőszakról van szó, hanem a tanultabbak ők voltak. Azt jelenti, hogy ők lettek a rabik, és a tanárok, és a sakterek, és minden, akkor így lassan ők átvették, és a helyi szakas beleallhat ebben, és így a helyi szakas megszűnt, és helyette Törökország és Görögország az mind az általános szefáradim szakása van. Még Törökországnak maradunk, annan még más szakás is eltűnt. Mi tűnt el? Volt egy külön Spanyolországon belül, ugye ez nem volt egy ország, ha beszélünk itt régen. Azok ilyen különböző kisebb fennhatóságok voltak. Ugyanúgy, hogy politikailag nem volt egy egység, akkor nem volt még, az imában se volt teljesen egy egység. És voltak ilyen önálló szokásokon, a szefáradim szokása belül, például a barcelonai nuszak, vagy Katalónia is a szakirodalomban, az inkább Mina Katalónia a helyére, vagy Aragon, hogyan ez magyarul?
Aragon.
Akkor ez jöttek, hoztak ezt magukkal Törökországban is, csak idővel, akkor szerintem, mikor megérkeztek, akkor ezek a szefáradi különböző szakási uralkodtak a Törökországban, és aztán összeolvadtak a nagy szefárdiban. Ami azt jelenti, hogy akkor még egy másik ok, ami miatt megszűnt a szakás, mert asszimilálottak egymásba. Azt így beleolvad, és így lett egy nagy szakás. Mert ezt többször látunk a történelem során, hogy kis szakások nem tudnak ellenállni, nem tudnak mellette élni a nagy szakás mellett, mert idővel ebből kevesebb lesz, ebből több is több lesz, imakönyv is, az ember kéred imakönyvet, akkor automatikusan azt kapja, és az így a kis szakás inkább eltűnik. De még nomtatásból még megjelent a katalóniai szakás, Aragon szakása, de mégis beleolvadt, és akkor most már nem létezik, mint az önálló szakás. Egy másik szokás, az a francia szokás. A francia szokás teljesen eltűnt. Miért? Mert Franciaországban ki lettek üzve a zsidók. És ezért megszűnt. Ennek ebben szétszaratásban nem úgy, mint a spanyol zsidók, akik vittek magukkal, és olyan erősek voltak, hogy ők tudtak a helyi szokás megváltoztatni. A francia zsidók inkább szétszorodtak, és beleolvadtak mindig a helyi szakásba. Miről van szó? Franciaország, francia föld inkább, ugye a régi időkben nehéz beszélni egy országról. Francia földön nagyon régen léteznek zsidók, a 11. század óta ismerünk van a Rási, aki a Biblia és Talmud kommentálja, tanítványai, vejei, unokai, tanítványaik, a Toszafotot írtak is, rengeteg mindent, akkor egy nagyon-nagyon erős zsidóság volt, és természetesen, hogy erős zsidóság lett, akkor egy erős, önálló szokás fogalmazott, mehetett, önálló ritus. De a 13.-14. században, amikor vége lett a francia zsidóságnak, akkor ez a szokás, ahogy mondtam, eltűnt. Létezik, Rásinak van egy tanítványa, Rabbi Simchami Vitri. És akkor erre meg is jelent nomtatásban, több kiadásban, Mahzor Vitri. Vitri az egy hely. A Vitri Rabbinak a Mahzorja, Mahzor az általában egy ünnepi imakönyv, de Mahzor az nem ciklust jelenthetik, a rendes imakönyv, az ima is benne van. Akkor megmaradt, ismerünk azt a szokást, ismerünk azokat a költemények, amit ők mondtak, de eltűnt. Ugyanígy azon a környéken van Provence. Provence az Francia-nak egy külön egység, külön szokásokat, külön tanulási rendet. Az, mikor beszélünk Rási és Toszafottal, akkor vannak a franciák. És külön vannak a Provence. Provence egy külön szokásnak számít, a franciától eltér. Ez természetesen ők is eltűntek, sokkal kisebbek voltak, mint maga a franciák, de eltűntek a számüzetéssel együtt. Ugyanitt léteznek még más is, még ezen belül Monopol szokása, Onion, Carpentras, ezek mind egy része ezeknek megjelent nomtatásban, egy része megvan az imakönyvük, de csak kéziratban soha nem is jelent meg. Ezek különböző szokások, ahogy alakultak. Említettem azt is, hogy az arab országokból származó zsidók, azok a szfaradim is nagyjából egy szokást követnek. Természetesen nekik is voltak különböző szokások. Volt egy külön Nusach Algier, volt Baran, Baran, ami Algieren belül, Tunis, a tripoliszi szokás volt. Egyiptomi szakas, ami nagyon sokat átvett Maimonidesbe, ezek mind önálló ritusok. Halab, az Minag Aramcová Szíriában, az eredeti Irák szakása. Az eredeti Irák szakása, ugye mert Irákból indult ugye a Babilónia szakás, de helyette már fel lett cserélve a Szefaradim szakásával. Ezek mind vagy megjelentett nomtatásban, vagy nem, de nagyjából ezek már nem létezik. Ma, ha van egy imakönyv, amit használnak, mondjuk a külön marokkói szokás, az már apró javít, apró eltéréseken a nagy szefaradi szokáson belül, de nem az eredeti önálló imaritus. Említettünk folyamatosan az izraeli, az erzizraeli szakás. Az izraeli szakás azok volt, ugye nem voltak túl nagy számmal a történelem során, de voltak még erzizraeli zsidók és helyi szakások. Keresztes hadjáratakkal alig maradtak, akik ezt követték. Maimonides idejében még találunk, hogy voltak Izraelben, akik még követték ezt a helyi szakást, de ez egyre kevésebb lett. Ezt szokták nevezni minag, amiszt aravim, de utána jöttek a szefárdi zsidók, elsöpörtök ezt, és maradt Izraelbe is. Nem az izraeli szakásban ma Izraelbe, hanem mondjuk a nagy aliá előtt, ami Európában volt, a szefárdi szakás. Jöttek az áskenázi zsidók, főleg államalapítás után nagy számból, de előtte is már ugye jöttek Magyarországból, jöttek a haszidok, az első nagy aliá, akkor ők hoztak magukkal a saját szokásukat. Az izraeli szokás, Izraelben minden szokás van, csak nem az eredeti izraeli szokás. Mert ez megszűnt. Múlt héten említettem, és ezt szeretném egy kicsit kiegészíteni, említettem, hogy Magyarországnak mi volt a szokása. Ugye, mert azt mondtam, hogy az szefáradi zsidók, azt mondja, a spanyolországi zsidók 1492 után, számüzetésük után, szétszorodtak a török birodalomba. A török birodalomba kicsivel később, ugye, nem sokkal később, ez Magyarországot is jelentett, itt is voltak már törökök a 16. század elején most. Az biztos, utána néztem, egy kicsit utána mondtam volna, csak pontosítani. Az biztos, hogy a helyi szokás a törökekig, jó, nem volt egy annyira fejlődött zsidóság, önálló rabik, vagy ilyesmi, de mégis voltak itt kimondottan askenázi szakást követik. A törökök, mik a jöttek, lényegében az összes zsidókat exportáltak, és ezek a zsidók, askenázi zsidók, akik exportálva lettek, és említve vannak különböző helyek, ahol voltak. Szófiában, Bulgáriában. Ott még egy bizonyos időben ők még a helyi szakást is átvették. Azt jelenti, magyar szakás Szófiában, Bulgáriában, illetve különböző helyeken, Törökországban voltak, lehet mondani, magyar zsidók, askenázi szakása. Vittek ezt magukkal, de természetesen ez volt, mondom, a 16. században, 100 év rá, írja a Greenwald-Leopold történész, majd nyomok sincs, se Szófiában, se Törökországon nem maradt. Ugyanakkor, amikor a törökök innen exportáltak a zsidókat, ide beengedték zsidók. Ami azt jelenti, hogy egyértelműen magukkal hoztak a saját szakásukat, de igazán nyomad legalább egyelőre nem találtam, hogy valahol le lenne írva, tényleg létezett itt ilyen szefáradi hitkössége. De valószínűleg van, csak épp itt tegnap este, amikor kerestem egy kicsit, akartam konkrétet idézni, akkor ezt nem találtam. De mindenképpen utána megint jöttek Morvaországból, Németföldből, Csehföldből, aztán Galíciából, egyértelműen nem maradt nyoma annak azok a szfáradimnak, akik itt voltak. Ugyanúgy az a magyar zsidók Törökországban szefárdok lettek, akkor a török zsidók askenázok lettek. Úgy azt említettem múlt héten, hogy Magyarországnak nem volt egy egységes szokása, hogy többi 150 évben, szinte háború előtti időben két szokás létezett Magyarországon, voltak a haszid szokások, szefárd és a askenázi szokások. A sámol imája rá van írva az első oldalon, de ez muszak askenáz. A sábeci imakönyvben, a péntek esti imakönyvben, ott már betoldásokat tettünk, és jelöltünk, hogy mind a két szakás meglegyen. Most, mindezek után, amikor olyan sokat beszéltünk a különböző szakásokról, érdemes hangsúlyozni, amit hangsúlyoztam az elején. Amikor beszélünk imaritusok, és önálló imaritusok, és eltérő, és ilyen ezen belül még ilyen kisebb szakások, ez az ima szövegnek egy kis részét érinti. Az ima könyvnek a nagyobb része, egységes. Mindenhol van a 18 áldás, az Amida. Mindenhol előtte van a Semá és áldásai. Még előtte vannak a Pszuké de Zimra dalos versek, ilyen bevezetés lényegében az imához, a Dávid királyi fejezetektől. Mindenhol az ima után van, a 70-es csütörtökön egy hosszabb betoldás, Tóra olvasás, Ásréből egy ilyen záró ima. Amiben eltérések vannak, azok egyes bekezdéseknek a sorrendjében, illetve egyes bekezdéseknek a pontos megfogalmazása. Körülbeli megfogalmazása azonos, csak vannak egy pár szó ide, pár szó oda, nem óriási eltérések. Hol vannak a nagyobb eltérések? A nem lényeges részben. A legfontosabb részben az van, amit én mondtam. Költeményekben vannak már nagy eltérések, valaki ezt a költeményt mondta, vagy azt a költeményt. A költemények eleve csak egy kiegészítés az imakönyvnek. Ugyanígy az ima legelején, az ima legvégen, az szintén csak kiegészítés, és nem annyira kötelező. Pont azért van az, hogy valaki késik az ima a zsinagógában, vagy nincs ideje, végig elmondani minden, akkor az van írva, akkor hagyjam ki. Természetesen nincs ideje, az egy kicsit szubjektív dolog, de mindenképpen ő úgy érzi, hogy nincs ideje. Akkor az van írva, akkor lehet ezt kihagyni, azt kihagyni, mit lehet kihagyni, lényeg és részeket nem lehet kihagyni. Hanem fontos, de mégse olyan fontos. Pont azt hangsúlyozza ez, hogy az imakönyvnek a lényeges része, az kötelező, az mindenkinél nagyjából ugyanaz van. Még egy dolog, egy kabbalisztikus dolgot hazatennem az ima különböző állomásairól. Ismerünk, a kabbala arról beszél, hogy négy szellemi világ létezik. Ami lényegében azt jelzi, hogy az Isten és a világ közötti kapcsolat az olyan, hogy Istennek leereszkednie kellett, mint azt mondanak, nagyjával lehet mondani négy szint, pontosabban négy csoport szint. Addig, ameddig az Isten el tudja érni egy ilyen egyszerű szint, ahol mi vagyunk, az Isten létezése egyáltalán nem nyilvános, egyáltalán nem egyértelmű. Akkor a kabbala azt mondja, Acilut, az a legmagasabb szint, ahol egyértelmű Isten létezése. Pontosabban azt mondjuk, hogy valójában nem létezik más, ez csak egy ilyen Isten mellett. Bria, Yetzira és Asszia. Mi vagyunk az Asszia legalacsonyabb szinten. A kabbala azt mondja, az imának négy része van. Szukei de Zimra, dalos verset, ami kezdődik Baros Ámra, amikor megcsókolunk a cicitet, és Istabachig tart. Istabach után kezdik a Semá és áldásai, ez a második rész. Az Amida az a harmadik rész, és Amida utáni rész az ima befejezése, a Tóra olvasás és minden más. Azt mondja, a kabbala nem véletlen a négy rész az imában, mert a négy résznek a párhuzamosa az négy szint, ami azt jelenti, mert az imával, ahogy kezdtem az első órán, az ima az olyan, mint egy létra. Egy létra, amivel az ember, hogy olvastunk a Jákob álmában, azt látod, ez olyan létre, ami földön áll, de a teteje az égben van. És erre azt mondja a Zohar, hogy ez a létre az ima. Az ima az olyan létre, amivel lehet felmászni. És nagyjából, ha felmászunk, akkor négy nagy lépést kell tenni a tetejéig érni. Természetesen négy nagy lépés, azt mondtam, lépés csoport. Picit emelkedni. Ez mit jelent? Például az első rész az imában, a Zsoltár fejezetek, ami teremtésről beszél, és Istennek a különlegessége, az azért van, kicsit felmelegíteni az embert, kicsit bemelegíteni, hogy induljon útra, hogy hagyjuk egy kicsit a mindennapi világot, egy pár percre, egy kicsit egy lépéssel előre. Ha az megvan, akkor utána jön a Semá, ami már kihirdetünk Isten létezés, az már egy magasabb szint, és így mászunk a létrán felfele. Lényegében ezzel mi is elértünk a tetejét, abban a szempontból a bevezetéseket az imakönyv lényegéről, illetve az imakönyv történelméről. Szóval most már kicsit legközelebb kéne már maga az imával foglalkozni, akkor még egy pár szót szeretnék majd mondani a közösségi és a magánember imájáról, ilyen nők imájáról, és aztán ima szövegeket. Köszönöm a figyelmet!